mindazoknak, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Délutáni Isten tiszteletünk kezdetén a 95. Zsoltár első versét énekeljük. A 95. Zsoltár első versét, amely így kezdődik, gyertek, örvendjünk mindnyájan.
Gyertek, örvendjünk mindnyájan, az Úrban még közénk lángan, békadozzunk szép énekekkel, menjünk színe elegyében, és
elfoglalva énekeljük a 130. Zsoltárt, a 130. Zsoltár mindegyik versét, te hozzád teljes szívből kiáltott szüntelen. 130. Zsoltár.
Te Amen.
Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
Amen.
Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged, hiszen neked van hatalmad arra, hogy a romokból teljesen újat építs. Neked van hatalmad, hogy tönkrement életekből, kapcsolatokból, végképp elromlott helyzetekből valami egészen újat hoz elő. Köszönjük, hogy nem csak közlöd velünk, hogy mit tehetsz az életünkre nézve, de ha engedjük és kérjük tőled, akkor te valóra is váltod ígéreteidet. Megvalljuk, Urunk, hogy azért vagyunk itt, ebben a közösségben, ezen az Isten tiszteleten, mert vágyunk a veled való közösségre. Szeretnénk többet tudni rólad, jobban megérteni és megismerni téged. Kérünk, szólíts meg bennünket, úgy, ahogy egyedül csak te vagy képes erre. Könyörgünk, Urunk, hogy védj ki az életünkből minden nyomorúságot, minden olyan gondolatot, ami visszatartat minket attól, hogy most rád figyeljünk és neked engedelmeskedjünk. Kérünk, tisztogass, erősíts, fedj és bíztass bennünket, úgy, ahogyan éppen szükségünk van most rá. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek igéje, melyet szent lelke segítségével hirdetni kívánok most közöttetek, írva található két helyen, egyrésztről az erre a hétre kijelölt Zsoltárban, a 130. Zsoltár 5. és 6. versében, másrészt pedig a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 7. részéből, a 18. és 23. 18-tól 23. versig terjedő szakaszban, eképpen. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták, keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított, különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok, vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amen. Kedves testvéreim, az Istentől eltávolodott, de a nála oltalmat kereső emberek életében mindig is volt és mindig is lesz egyfajta várakozás. A bűnbeesést követően a Szentírás 3. oldalán már felhangzik a vigasztaló szó, hogy az asszony utódja rá fog taposni a kígyó fejére, és ettől a pillanattól, ettől az eseménytől kezdve várja a világ, várja az emberiség, hogy megérkezzen a szabadító Isten, és megmentse a benne bízókat. Érezte ezt az akkori ember, és ma is érezzük, hogy sok mindenben hiányt szenvedünk, van valamilyen fajta űr az életünkben, amely arra vár, hogy valaki betöltse. Hát a választott nép tagjai is így várták az Úr Jézus születését. A proféták évszázadokkal korábban már hirdették a szabadítót, mindenki tudta, hogy valamikor meg fog érkezni, a legtöbben várták is, egyre jobban, hogy végre megérkezzen a megváltó. Ahogy azonban teltek múltak az évek és évtizedek, az emberi gyarlóság következtében számos olyan gondolatot is hozzátettek a megváltó képéhez, amit Isten nem ígért meg. Izrael fiai szépen megalkottak maguknak egy képet a megváltóról, a messiásról, hogy milyennek kell majd lennie, ha megérkezik, mit fog tenni, miről lehet majd megismerni a szabadítót. Már nem csak a bűntől való szabadulást és az új élet lehetőségét várták tőle, hanem teljesen más jellegű dolgokat, azt várták, hogy majd a rómaiaktól, az elnyomó hatalomtól is megszabadítja őket. És az Úr Jézus testet öltött, megjelent azért, hogy a hiányt, ami a bűneset óta megvan az ember életében, az betöltse. Megmutatta, hogy lehet másként élni, saját életén keresztül, saját példáján keresztül bemutatta azt, hogy hogyan lehet betölteni a szeretet parancsát. Azonban az akkori embereknek ez a fajta megváltó, az Úr Jézus nem felelt meg. És valljuk meg őszintén, hogy ez azóta sem sokat változott. Mi is sokszor felállítjuk magunknak a magunk kritériumait, hogy milyen legyen az Isten, mit adjon meg, megmondjuk, hogy miből szabadítson ki, mit ne engedjen meg, és közben nem gondolkodunk el azon, hogy mi is az, amit ő valójában megígért számunkra. Ő más távlatokból nézi az életünket, és nem a pillanatnyi örömeinket és bánatainkat nézi, hanem az ő megváltó tervét akarja véghez vinni az emberiség és a személyes életünkben egyaránt. Hát ez az alaphelyzet, amelyben a feltett kérdést olvashatjuk, amikor keresztelő János küldi a tanítványait Jézushoz, hogy kérdezzenek tőle egy nagyon fontos kérdést. Jánosról annyit érdemes felidéznünk, hogy róla írja a Szentírás, hogy ő a legnagyobb, aki valaha is született és születni fog az emberek között. Ő az a kiválasztott, aki előkészítheti a messiás útját, aki azt hirdetheti, hogy megérkezik, nem sokára eljön a régvárt megváltó. És úgy gondolom, hogy a Szentírás alapján nyugodt szívvel mondhatjuk azt, hogy ez a keresztelő János példaértékű életet élt. Lemondott számos földi dologról, értékről, csak is az ige hirdetésre, az Istenről szóló bizonyságtételre koncentrált, és hát meg is lett ennek az eredménye. Sokan megbánták bűneiket, sokakat megkeresztelhetett, és sokakat Istenhez vezetett. És bizonyára nagyon fontos volt neki az Úr vezetése, kereste az ő akaratát, és hát természetesen ő is nagyon várta a messiást, akinek az útját ő előkészítette. És Jézus megérkezik. János találkozik vele, tudjuk a történetből, amint tanulja, megkereszteli, és tanulja annak, hogy az Atya Jézust a fiának vallja, és ezen túl hall a tanításairól, a csodatételeiről, a gyógyításairól is. És mégis ez a keresztelő János egy számunkra talán meglepő dolgot tesz, elküldi hozzá a tanítványait azzal a kérdéssel, hogy tényleg te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Valóban te vagy az, aki azt a sok várakozást, mindazt az űrt, ami az emberekben keletkezett, az be fogod-e tölteni? Vagy akkor csak átverés lenne az egész? Ki vagy te? Hát emberileg a magunk logikáját követve talán azt várnánk, hogy Jézus egy ilyen kérdésre azért legalább egy kicsit felháborodjon, és jól megmondja Jánosnak, hogy azért hogy merészel ilyet kérdezni. Honnan vette a bátorságot, hogy megkérdőjelezze az Úr Jézus hatalmát? Jézus azonban nem így reagál. Teljesen természetesen válaszol, mert ő ilyen. Ő nem hagyja el azokat, akiknek kérdéseik vannak. Ő nem mondja Jánosnak, hogy mit képzelsz, hogy szégyeld magad, hanem ő egyszerűen válaszol, mert ő így fogadja azokat, akik kérdéssel állnak elé. Látja, hogyha vágyódunk hozzá, látja, hogyha keressük őt, ha jelenlétét szomjazzuk, és értékeli őszinteségünket, örül annak, ha felmerjük tenni számára a kérdéseinket. Nem mindenki mer kérdezni. Van, aki úgy tesz, mintha minden rendben lenne, van, aki betanult, de talán nem szívből jövő válaszokkal áll elő, és olyan embereket is ismerhetünk, akik talán érdektelenek, akiket hidegen hagynak az Istennel kapcsolatos dolgok. A keresztények között azonban sokan beleesnek, sokszor mi is beleesünk abba a hibába, hogy úgy gondoljuk, hogy ha valakinek kérdése van Istenről, vagy Istennel kapcsolatban, akkor annak már problémái vannak, annak a hite az nem az igazi. Sokan azt mondják, hogy aki az Úrhoz tartozik, annak mindenben biztosnak kell lennie, minden kérdésre tudnia kell válaszolnia, azonban a Szentírás alapján azt kell mondanunk, hogy ez egyáltalán nem így van. A napokban olvassuk folyamatosan a Zsoltárok könyvét, és szinte mindegyik Zsoltárban találkozhatunk panasszal, kérdésekkel, könyörgéssel. Dávid is várja az Urat, keresi őt, bízik ígéretében, és ő is bizony sokszor felteszi a maga kérdéseit. A nagy király, az Isten dicsőséges harcosa is feltárja magát az Úr előtt, sokszor nem érti, hogy mi miért történik, kérdez az Úrtól, és végül békességet nyer. És a többi bibliai történet is általában legtöbbször olyan emberekről szól, akik sokat küzdöttek, akiknek sok kérdésük volt, akik megvívták emberi harcaikat, és ezáltal váltak az Isten hűséges gyermekeivé. Ők is felmertek tenni kérdéseket az Istennek, de kaptak válaszokat is, amivel megerősödhettek és mehettek tovább. Ha valakinek nincsenek kérdései az Úr felé, ha valaki azt gondolja, hogy mint a Jézus korabeli farizeusok, ő jobb, mint a többi, ő mindenre tud válaszolni, tudja az Isten akaratát, akkor bizony lehet, hogy ott valami baj van. És milyen sok kárt is okozunk gyakran azzal, hogy az Istent kereső és a hitükben talán éppen kinyíló embereket leforrázzuk egy-egy jól betanult régi válasszal, vagy megdorgálással. Hát még ezt sem tudod, pedig ezt azért illene tudni. Kedves testvéreim, a kérdésekre nem ilyen választ kell adnunk. Gondoljunk csak saját életünkre. Hát ki az, aki ne tett volna fel kérdést az Istennek, amelyekre a választ nem lehet mindenkinek ugyanúgy megfogalmazni. Mindnyájunknak vannak kérdéseink, de Jézus mindenkinek személyesen, magára szabva ad, és számára érthető módon ad választ. És ezt tapasztalhatjuk, amikor az Új Szövetségben az evangéliumokat is olvassuk. Az Úr Jézus mindig úgy szólítja meg az embereket, hogy azt mindenki értse. Aki a mezőgazdasághoz ért, annak olyan példázatot mondott, aki inkább az emberi kapcsolatok terén érzékeny, annak meg más módon válaszolt. De mindnyájunknak személyre szabott válasza van, mindnyájunknak személyesen ránk illeszkedve tudja átadni az ő üzenetét. Jézus válaszol Jánosnak is. Nem kezd bele teológiai magyarázatokba, hogy a prófétáktól kezdve azért már illene tudnia Jánosnak, hogy akkor most ki is ő valójában. Nem teszi ezt, hanem egyszerűen válaszol, érthetően. És ez az, ami a mai üzenetünk első része, hogy bizony feltehetjük mi is, ahogy a legnagyobb bibliai személyek is, mi is feltehetjük kérdéseinket az Úrnak. Bármilyen jellegű legyen is az, bármilyen egyszerű vagy összetett kérdés, ha kételkedés, ha panasz is van benne, tegyük fel, mert az Urunk szeretne nekünk személyesen válaszolni. Az üzenetünk második részét pedig a Jézus válaszában találhatjuk meg. De mielőtt Lukács ezt leírná, közli, mint egy megjegyzésként, hogy Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből, bajokból, megszabadított gonosz lelkektől embereket, és vakoknak adta vissza a látását. És ezt követően, egy ilyen mondatot követően olvassuk a választ. Jézus azt mondja, hogyha leegyszerűsítjük a mondani valóját, hogy nézzetek körül, mondjátok el Jánosnak, mit láttatok, mik történnek körülöttem. Emberek gyógyulnak meg, halottak támadnak fel, hirdettetik az evangélium. Hát mi ez, ha nem a messiás eljövetele? Jézus nem kezd el ígérgetni, hogy mit fog tenni, hanem egyszerűen rámutat arra, ami körülveszi őt, amit ezek az emberek, ezek a tanítványok is láthatnak, hogy mi történik a Jézus körül lévő emberekkel. Szinte azt mondja nekik, itt vannak ezek, hát kérdezzétek meg őket, akik éveken át szenvedtek, nyomorúságban éltek. Kérdezzétek meg azokat, akiknek meghalt a testvérük, de életre kelt, vagy azt, aki megszállott volt és most új életet nyert. Nézzetek körül, lássátok a bizonyítékokat a saját szemeitekkel. Vegyétek észre, hogy amit a próféták megjövendőltek, amit Jézus maga is felolvasott a názáreti zsinagógában, az most beteljesedett. Nem ígérgetésekről, hanem tényekről van itt szó. Hát mi is keressük a választ. Vágyunk a megoldásra. Eltelt 2000 év azóta, és az ember ugyanúgy kutatja a helyét, vágyik az igazság ismeretére, törekszik arra, hogy betöltse valahogy azt az űrt, ami a bűneset következtében keletkezett az életében. Az eszközök, a kutatás tudományossága talán változott, de ami hajtja az embert, az továbbra is az, hogy valahol legbelül mindenki érzi, hogy az élet az több, mint aminek látszik. El van ültetve bennünk az a vágy, hogy örökké éljünk, hiszen arra lettünk teremtve, és érezzük, hogy valami űr van bennünk, amit be kell tölteni. Még az Istent nem ismerő emberek is keresik a választ. Van, aki úgy gondolja, hogy ha magas műveltségre tesz szert, ha végtelenségig csiszolja az elméjét, akkor talán rácsodálkozhat majd az emberi lét lényegére. Olyannal is találkozhatunk, ki különböző lelki gyakorlatokban, spirituális tevékenységekben próbálja meg betölteni ezt az űrt, a hiányt. Van, aki mindenét feláldozza a családért, vagy éppen a karrierért, mert hát azt hiszi, hogy az élete értelme ez. Kedves testvéreim, ezek talán lehetnek szép próbálkozások, de mégis azt kell mondanunk, hogy ezzel még korán sincs betöltve az űr, amely mindnyájunk életében van. Ezt csak egy valami, egy valaki tudja betölteni. Ezt valaki úgy fogalmazta egyszer meg, hogy mindnyájunkban van egy Isten alakú űr. Egy Isten alakú űr, egy olyan hiány, amelyet semmi más és senki más nem tud betölteni, csak a mindenható. Sok mindent kipróbálhatunk, sok mindent megszerezhetünk, hogy töltögessük, erősítsük magunkat, de a hiányt csak az Úr Jézus jelenléte tudja pótolni. És pontosan erre mutat rá Jézus a keresztelő Jánoshoz intézett válaszában, amikor ezt mondja nekik, hogy nézzetek körül. Figyeljétek, ahogyan az emberek szívében lévő űr betöltetett, mert megérkezett számukra a gyógyulás, nem csak testileg, bár sokszor úgy is, de legfőképpen lelkileg. Mert befogadták a megígért, a várva várt messiást, számukra valóságá lett a profécia, beteljesedett az Isten ígérete, és életük teljessé lett. Hát mi is ezt élhetjük át. Mert nekünk is azt mondja a mai napon az Úr Jézus, nézzetek körül. Nézzetek körül, figyeljétek meg, hogy mik történnek emberi sorsokban, hogy hogy tesz csodát az Isten, hogy van jelen, és miként formálja a maga képére a gyarló emberi sorsokat. Nézzetek körül, keressétek az Isten jelenlétét a körülöttetek élő emberekben, lássátok meg egymás életén keresztül, hogyan tud megszabadítani, meggyógyítani, talpra állítani az Isten. Figyeljétek meg, amikor közösen látogatunk egy-egy beteg testvérünket, azokkal megyünk, akiknél talán nem sokkal ezelőtt jártunk, és jönnek egymás után, egyre többen megyünk, és így látogatjuk egymást, és azt értjük meg, hogy bizony az Úr meghallgatja az imádságot, megerősít bennünket egymás élete által is. Vagy csak nézzetek körül, amikor egy kisgyermek felfedez valamit az Isten titkaiból, amikor megértenek a kicsik valamit az Isten hatalmas szeretetéből. Vagy vegyétek észre, amikor házasságok vagy családok élete változik meg, mert egy apró résen át beszűrődött a megváltó fénye életükbe. Vagy nézzétek körül és ismerjétek el, hogy akár időskorban lévő emberek egy élettel a hátuk mögött is beláthatják, rádöbbenhetnek, hogy amit eddig kerestek, a hiányt, amitől évtizedeken át szenvedtek, meg lehet találni az Isten jelenlétében. Nézzétek meg a gyülekezet életét, ahol mindezek együtt magasztalják az Istent, ahol egymásért imádkozunk, akiknek közösségében Isten tisztelet zajlik, akik vágynak az Isten és egymás közelségére, hogy együtt éljék át, hogy választ kapnak az Úrtól. És nézzük meg saját életünket is. Időnként micsoda űrt látunk benne, de mennyire tökéletesen be tudja tölteni az Úr Jézus, hogyha keressük őt, és várjuk az ő jelenlétét. Figyeljétek meg, hogy a kereszten hogyan mutatta meg az Isten az ő szeretetét, és lássátok meg, hogy az ő áldozata miatt csak ezért lehetséges minden emberi gyarlóság és hiány pótlása. Kedves testvéreim, várakozásban élünk. Életünk számos helyzetében várunk Istenre, az ő szabadítására, segítségére és útmutatására. A mai napon két üzenetet szeretné a szívünkre helyezni az Úr, amellyel tovább haladhatunk. Az első az az, hogy amint keresztelő János, úgy mi magunk is feltehetjük a kérdéseinket. Őszintén feltárhatjuk hiányosságainkat, a bennünk lévő betöltetlen űröket, és bízhatunk abban, hogy az Úr Jézus minket sem fog megdorgálni, minket sem fog eltaszítani magától. A második pedig az, hogy miközben keressük a tőle jövő válaszokat, jó, ha felnyitjuk a szemünket, és meglátjuk, hogy mik történnek a világban, hogy hogyan jön el ma is emberek, családok, gyülekezetek életébe a megváltó, hogy mi módon tölti be az Isten alakú űrt a te személyes életedben is az Úr. Vigyük hát magunkkal ezeket az üzeneteket, legyünk mi is a tanítványok, akik viszik a választ az Úrtól, hogy rajtunk keresztül is áradjon az Isten szeretete, amely megjelent mindnyájunknak az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Válaszoljunk énekmondással Istenünk megszólító szavára. A 274. dicséret első versét énekeljük. A 274. dicséret első verse így kezdődik. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti.
Ki Istenének átad minden, bizalmát csak belé veti, az tulajdonképpen őrzi Isten,
imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy lefordítod mindennapi életünk történéseire azokat az ígéreteket, amiket hatalmas módon adtál számunkra. Külön köszönjük, hogy te nem csak az erősekhez, a bölcsekhez jöttél, hanem hozzánk is, akik sokszor küszködünk, elbukunk, újra meg újra megpróbálunk felállni, de sokszor nem sikerül. Köszönjük, hogy hozzánk is jöttél, akik tele vagyunk kérdésekkel, és olyan nehezen értjük meg, és fogadjuk el sokszor a válaszokat. Köszönjük a te végtelen türelmedet, hogy még mindig szóba állsz velünk. Urunk, add, hogy merjünk őszinték lenni hozzád, merjük kinyújtani a mi kezünket, életünk mindenféle helyzetében, hogy beléd kapaszkodhassunk, és belőled meríthessünk erőt. Urunk, most kérünk azokért, akik bármilyen nehézség miatt különösen is megterheltek. Azokért, akik nehéz emberi kapcsolatokban szenvednek, vagy betegség, lelki harc miatt erőtlenek, imádkozunk a gyászolókért, akik elvesztették szerettüket, adj számukra is vigasztalást és benned való reménységet. Urunk, imádkozunk azokért, akik háborúk miatt szenvednek, vagy nyomorúságban élnek, és nagy veszteséget szenvednek. Kérünk, te légy az országunk és egyházunk vezetőivel, adj nekik bölcsességet minden dolgukban, és kérünk, Urunk, te őrizd meg családunkat is, személyes életünket, szeretteinkkel együtt, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük a 229. dicséretet. 229. dicséretet énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyáradat.
Hű pásztorunk,
Oh.
pedig, Isten szolgájaként, kövesd az igazságot, Isten félelmet, hitet, szeretetet, békességes tűrést és a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál. Amen.